Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. május 18-a van vasárnap. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Fehér József és Kovaszinger Jenő ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Almási Kittitől származik, és így hangzik: az egyik azt látja meg benne, amit értékelhet, a másik azt, amit kifogásolhat. Az egyik boldogabb, mint a másik. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen délig. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától híreket mondunk, majd Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban József Berán életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután a nap verse hangzik el. 7:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, 7 órától hírek, majd egyházi hírekkel jelentkezünk. 7:20-től evangéliumot hallhatnak magyar, szlovák és roma nyelveken. Ezután Könyvek könyve című műsorunkkal jelentkezünk, majd 7:55-től a napi mája hangzik el. 8 órától híreket mondunk, majd Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk elején híres emberekről elnevezett ételekről beszélgetnek Artner Oszkárné házi asszony és az adásszerkesztője Farkas Erzsébet. Majd a folytatásban még az otthoni kávékészítéssel kapcsolatosan is adnak néhány hasznos jó tanácsot kedves hallgatóinknak. Szabó Tibor, a Míves kávézó tulajdonosa és a műsor szerkesztője. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Artner Oszkárné Kati néni beszél.
Amikor erre a műsorra készültem, sok érdekes kifejezéssel találkoztam, egyik, ami neki nagyon tetszett, hagy említsem meg, csemege csinálók. Mert Kossuth Lajos idejében, tehát 1840-es évek elején még így nevezték a cukrászokat, hogy csemege csinálók, de nem csé betűvel írva, hanem TS-sel mindkét helyen, tehát csemege csinálók. A cukrász szót később alkotta Széchenyi.
8:30-tól Szerzetesek fél órája című műsorunkat sugározzuk, 9 óra után hírek, majd Ökümené című adásunkat hallhatják. 9:50-től Szívem első gondolata című műsorunkat sugározzuk. 10 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis kapcsoljuk Rómát, ahonnan élőben közvetítjük a 14. Leó pápa Péteri szolgálatának kezdetét jelölő szentmisét. A tervek szerint 11:30-ig tart a közvetítés, ezután a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd délben harangszó, és együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennynek királyné asszonya imádságot. Ez után délután pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas vasárnap reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
nap imája.
Második János Pál pápa imádsága. Ó Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, szabadon tegye jó cselekedeteit, melyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.
Hallgassák meg híreinket! Péter apostol sírján elkezdődik, majd a Szent Péter téren folytatódik 14. Leó jelképekben gazdag beiktatási szertartása, amely politikai találkozókra is lehetőséget ad vasárnap. Több mint 2 órán át tart a péteri szolgálat kezdetét jelentő ceremónia, amely délelőtt 10-kor kezdődik, de a szentmisét követően 14. Leó vasárnapi szokás szerint mennyek királynője imát is mond. Értesülések szerint az egyház fő most először pápa mobillal körbejárhatja a Szent Péter teret. Ferenc pápa április 26-ai gyászmiséjéhez hasonlóan a Vatikán környékén a járműforgalmat akkor a reggeli óráktól lezárják. Ismét 250 ezres tömeget várnak, valamint 200 delegációt a világ minden részéből. Köztük lesz G.D. Vance, amerikai alelnök, és Mark Rubio külügyminiszter, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Emmanuel Macron francia elnök, és Friedrich Merz német kancellár, valamint érkezését jelezte az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky is. A magyar delegációt Súlyog Tamás államfő vezeti, a kormány képviseletében Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is részt vesz a szertartáson. Május végén Magyarország kihirdetheti a mentességet a ragadós száj- és körönfájás ügyében. A ragadós száj- és körönfájás vírus utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket, a lapongási idő leghosszabb részén is túl vagyunk. Amennyiben így marad a helyzet május 31-ig, akkor kihirdethetik a mentességet, és az Európai Unió egy hónappal később eltörölhet minden korlátozó intézkedést Magyarországgal szemben, jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorának szombati adásában. Közölte, a 21 napos lapongási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést, és ha ez nem változik, akkor a mentességet igazoló dokumentumokat a kormány benyújthatja az Európai Unió felé, és így június végétől korlátlanul visszaállhat az állat- és élelmiszerexport. Nagy István hangsúlyozta, mindenhol továbbra is nagyon szigorú kontrollintézkedések vannak érvényben, és a gazdákat a járványügyi szabályok fegyelmezett betartására kérik, hogy kizárható legyen a fertőzés újbóli megjelenése. Delegációk közlekedése miatt lezárásokra kell számítani a jövő hét elején Budapesten, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt írták, a szakaszos és időszakos lezárások hétfőn, kedden és szerdán, az első, az 5., a 6., a 11., a 14. és a 15. kerületet érintik. A delegációk közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus zárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol és ameddig a védett járművek áthaladása miatt feltétlenül szükséges. A tájékoztatás szerint a közlekedőknek a Liszt-Ferenc repülőtérre bevezető, illetve az onnan kivezető útszakaszon, továbbá egyes budai és belvárosi szakaszokon, egyebek mellett az Andrássy úton, a Bajcsi-Zsilinszky úton, a Széchenyi téren, a Március 15-e téren, a Krisztina körúton, a Szentgellért rakparton, a Lánchídon és az Erzsébet hídon, valamint a budai várban és környezetében kell lezárásokra számítaniuk. Végül az időjárásról. Vasárnap napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok is kialakulhatnak, erős lesz az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Szentatya szombati apostoli tevékenysége, Leó pápa a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványhoz, adjunk értelmezési kulcsokat a helyes döntéshez, 14. Leó pápa és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök telefonon beszélt, Olaszország támogatja a Szentszék béke törekvéseit, Parolin bíboros nyilatkozata, reméljük, hogy Isztambul elindítja a béke folyamatot. 14. Leó pápa szombati apostoli tevékenysége. A Szentatya szombaton reggel először a Kelemen teremben fogadta a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány és az általa szervezett nemzetközi konferencia tagjait. Ezt követően a következő személyek jelentek meg nála egymás követően magán kihallgatáson. Matteo Maria Zuppi bolognai bíboros érsek, az olasz püspöki konferencia a csehi elnöke. Venerando Marano ügyvéd, Vatikán városállam törvényszékének elnöke. Giorgio Marengo bíboros, Ulánbátori apostoli prefektus Mongóliában, és végül José Tolentino de Mendonça, a kultúra és a nevelés dikasztériumának prefektusa. Leó pápa a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványhoz. Adjunk értelmezési kulcsokat a helyes döntésekhez. 1994-ben adta ki Szent Másülök János Pál pápa a Centesimus Annus enciklikáját, éppen 100 évvel 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű, történelmi jelentőségű szociális enciklikája megjelenése után. Katolikus vállalkozók még abban az évben megalapították a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítványt, hogy a keresztény társadalmi tanítás ismeretét és érvényesülését előmozdítsák. Az alapítvány ennapokban tartotta évi közgyűlését a Vatikánban, és azt a nemzetközi konferenciát, amelynek tagjaihoz Leó pápa szombaton délelőtt beszédet intézett a Kelemen teremben. A konferencia témája a polarizáció leküzdése,
superare le polarizzazioni,
és a globális kormányzás újjáépítése, etikai alapok, az egyház társadalmi tanításának értelmét és szerepét érinti, kezdte beszédét a Szentatya. A feltámadott úr előttünk jár még ott is, ahol látszólag az igazságtalanság és a halál győzött. Segítsünk egymásnak, kérte a pápa, miként megválasztása estéjén, hogy hidakat építsünk párbeszéddel, találkozással, egymáshoz társulva, hogy mindig békében élő egy nép legyünk. Ezt nem lehet rögtönözni.
Questo non si improvvisa.
Ez a kegyelem és a szabadság dinamikus és folyamatos összefonódása, amelyet éppen a találkozás révén erősítünk meg. Már 13. Leó pápa, aki a korszakos és bomlasztó átalakulások történelmi időszakában élt, a társadalmi párbeszéd ösztönzésével kívánta erősegíteni a békét, a tőke és a munka, a technológiák és az emberi intelligencia, a különböző politikai kultúrák és a nemzetek közötti párbeszéddel. Ferenc pápa a polikrízis kifejezéssel jellemezte a korunk drámai jellegét, amelyben háborúk, éghajlatváltozás, növekvő egyenlőtlenségek, kényszer és gátolt migrációk, megbélyegzett szegénység, bomlasztó teológiai innovációk, a munka és a jogok bizonytalansága találkoznak. Ilyen fontos kérdésekben az egyház társadalmi tanítása arra hivatott, hogy olyan értelmezési kulcsokat adjon, amelyek párbeszédbe hozzák a tudományt és a lelkismeretet, és így alapvetően hozzájárulnak a megismeréshez, a reményhez és a békéhez. Az egyház szociális tanítása valójában arra nevel bennünket, hogy felismerjük. A problémáknál vagy a rájuk adott válaszoknál fontosabb az, ahogyan kezeljük őket, értékelő kritériumokkal, etikai elvekkel, valamint Isten kegyelme iránti nyitottsággal.
E con l'apertura alla grazia di Dio.
Az egyház szociális tanítása továbbá a maga antropológiai szemléletével a társadalmi kérdésekhez való igazi hozzáférés kívánja elősegíteni, nem akarja kitűzni az igazság birtoklásának zászlaját sem a problémák elemzésében, sem azok megoldásában. Az ilyen kérdésekben sokkal fontosabb, hogy tudjuk, hogyan közelítsük hozzájuk, mint hogy elhamarkodott választ adjunk arra, hogy miért történt valami, vagy hogyan lehet azt leküzdeni. A cél az, hogy megtanuljuk, hogyan kezeljük a problémákat, amelyek mindig mások, mert minden nemzedék új, a maga új kihívásaival, új álmaival és új kérdéseivel. Itt van a találkozás kultúrájának alapvető szempontja, amelyet a párbeszéd és a társadalmi barátság révén lehet kiépíteni.
Abbiamo qui un aspetto fondamentale per la costruzione della cultura dell'incontro attraverso.
Sokak számára a párbeszéd és a tanítás szó ellentétesnek és összeférhetetlennek tűnik, hiszen a tan szó leginkább az egy valláshoz tartozó eszmék összességét fejezi ki. Ezzel pedig kevés szabadságot érzünk arra, hogy elgondolkodjunk, hogy kérdéseket tegyünk fel, vagy hogy új lehetőségek után nézzünk. Leó pápa sürgető feladatnak tartja, hogy az egyház társadalmi tanításán keresztül megmutassuk a tan kifejezésének egy másik, ígéretesebb jelentését, ami nélkül a párbeszéd is kiüresedik. Mert a tan szinonimája lehet a tudomány, a tanítás vagy a tudás. Így értelmezve a tan, a kutatás, a feltételezések, előrelépések és kudarcok eredménye, amelyeken keresztül megbízható, rendezett és szisztematikus ismereteket lehet közvetíteni egy adott kérdésről. Ilyen módon a tanítás nem azonos egy véleménnyel, hanem egy közös, kórusszerűen művelt, sőt multidisziplináris út az igazság felé. Az indoktrináció erkölcstelen.
L'indottrinamento è immorale.
Hangsúlyozta Leó pápa. Mert megakadályozza a kritikus ítélőképességet, támadja a saját lelkismeret tiszteletben tartásának szent szabadságát. Még akkor is, ha az téves, és elzárja az elmét az új gondolatok elől, mert elutasítja a mozgást, a változást, vagy a gondolatok fejlődését az új problémákkal szemben. Ellenkezőleg, a tanítás mint komoly, higgadt és szigorú elmélkedés arra hivatott, hogy megtanítson bennünket mindenekelőtt arra, hogyan kell megközelíteni a helyzeteket és előtte még az embereket. Ezen kívül segít bennünket a bölcs ítélet alkotásban. A komolyságot, a szigort és a derült kell megtanulnunk minden tanításból, így az egyház szociális tanításából is. A mostani digitális forradalom összefüggésében újra fel kell fedezni, egyértelművé kell tenni és ápolni kell a kritikai érzékre való nevelést, ellensúlyozva az ellentétes kísértéseket, amelyek az egyház testét is átjárják. Kevés a párbeszéd körülöttünk.
C'è poco dialogo attorno a noi.
Állapította meg Leó pápa. Harsogó szavak, nem ritkán álhírek és néhány zsarnok irracionális tézisei uralkodnak. Alapvetően szükséges tehát az elmélyülés, a tanulmányozás, és ugyanígy a szegényekkel való találkozás és a meghallgatásuk, mert ők az egyház és az emberiség kincsei, elvetett nézőpontok hordozói, ám akik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Isten szemével lássuk a világot. Azokat, akik a hatalmi központoktól távol születnek és nőnek fel, nem egyszerűen az egyház szociális tanítására kell oktatni, hanem hogy annak folytatói és megvalósítói legyenek, vagyis a szociális elkötelezettség tanúi, a népi mozgalmak és a különböző katolikus munkásszervezetek és egzisztenciális perifériák kifejezői azok, ahol a remény megmarad és mindig kicsírázik. Leó pápa arra buzdította az alapítvány tagjait, hogy adjanak szót a szegényeknek.
Di dare la parola ai poveri.
Az egyház feladata a II. Vatikáni zsinat szerint, hogy az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit azért, hogy minden nemzedéknek megfelelő módon tudjunk választ adni az emberek örök kérdéseire a jelen és eljövendő élet értelméről és a kettő összefüggéseiről. Így tehát ismernie és értenie kell a világot, amelyben élünk, annak várakozásait, vágyait és gyakran drámai vonásait. Ezért a pápa arra hívja a konferencia részvevőit, hogy aktívan és kreatívan vegyenek részt ebben a megkülönböztető gyakorlatban, hozzájárulva az egyház társadalmi tanításának fejlődéséhez Isten népével együtt, a nagy társadalmi felfordulások történelmi időszakában mindenkit meghallgatva és mindenkivel párbeszédet folytatva. Ma széleskörű igény van az igazságosságra, az apaságra és az anyaságra, a spiritualitásra, főként a fiatalok és a peremre szorítottak részéről, akik nem mindig találnak hatékony utakat, hogy kifejezzék magukat. Egyre nagyobb az igény az egyház szociális tanítása iránt, amelyre válaszolnunk kell. Köszönöm elkötelezettségüket és a szolgálatomért mondott imáikat.
Delle vostre preghiere per il mio ministero.
És szívből megáldom minnyájukat, családjukat és munkájukat, zárta összefoglaló és értékelő beszédét 14. Leó pápa. Leó pápa és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök asszony telefonon beszélt. Olaszország támogatja a Szentszék béketörekvéseit. Csütörtökön telefonon beszél 14. Leó pápa és Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök. A Palazzo Chigi az olasz miniszterelnöki palota tette közzé a hírt, amelyet a Szentszék sajtóirodája megerősített. Az olasz miniszterelnöki hivatal közleménye kiemelte, hogy Giorgia Meloni ismét kifejezte személyes és kormánya jókívánságait a pápának, Péter Szélkében történt megválasztásához, és hangsúlyozta azt a felbonthatatlan köteléket, amely Olaszországot Krisztus földi helytartójához fűzi. Olaszország nagyra értékeli és támogatja a Szentszék erőfeszítéseit, amelyek a békére és a konfliktusok megszüntetésére irányulnak minden olyan válsághelyzetben, ahol a fegyverek vették át a véleménycsere és a párbeszéd helyét, olvasható a közleményben. Giorgia Meloni továbbá megerősítette, hogy Olaszország készen áll együtt dolgozni a Szentszékkel, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése etikus legyen és az ember szolgálatában álljon. Ez egy kihívás, amely a G7-ek csúcstalálkozó olasz elnökségének fókuszában állt, és amelyek központi szerepére az emberi méltóság, az igazságosság és a munka védelmében 14. Leó pápa emlékeztetett a bíborosokkal tartott május 10-i találkozója alkalmával. Parolin bíboros nyilatkozata Reméljük, hogy Isztambul elindítja a béke folyamatot. A vatikáni államtitkárság vezetője a Pápai Gerge Egyetemen május 14-én szerdán tartott, Ukrajnába foglalkozó rendezvény margóján újságírói kérdésekre válaszolt a pénteken Törökországban megkezdődött közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatban. Reméljük, hogy ez egy komoly kiinduló pont a háború befejezéséhez. A figyelem középpontjában Törökország áll, amely 14. Leó pápa első útjának célpontja lehet, a Níciai zsinat 1700. évfordulója alkalmából, és ahol pénteken megkezdődött az isztambuli csúcstalálkozó, amelyen Oroszország és Ukrajna elnökei közvetlen tárgyalásokat folytathatnak a tűzszünet elérése céljából. Pietro Parolin bíboros államtitkár a konklávé után először válaszolt az újságírók kérdésére a Pápai Gerge Egyetemen tartott rendezvényen. A remény teológiája felé Ukrajna számára és Ukrajnából című tanácskozást az ukrán görög-katolikus egyház védnökségével szervezték meg. Parolin bíboros osztja az Egyesült Államok közvetítésével zajló közvetlen tárgyalásokkal kapcsolatos várakozásokat, amelyeken előzetes tervek szerint Zelenszkij ukrán és Putyin orosz elnökök első alkalommal vehettek volna részt együtt. Mindig reméljük, hogy léteznek a béke spiráljai, nyilatkozta az olasz bíboros a médiának. Örülünk, hogy végre lehetőség van egy közvetlen találkozóra. Reméljük, hogy az eddig fennálló csomókat feloldják, és hogy valóban elindulhat a béke felé vezető út. A vatikáni államtitkár szerint ma korai arról beszélni, hogy mi fog történni. Abban reménykedik, Isztambul komoly kiinduló pont ahhoz, hogy eljussanak a háború befejezéséhez. Parolin bíboros szerint korai feltételezni 14. Leó pápa esetleges ukrajnai látogatását. Válaszul Zelenszkij elnök meghívására, amelyet hétfő reggeli telefonbeszélgetésükben tett. A pápa vasárnap a Regina Czőri imádság és szerdán délelőtt a kereti egyházok jubileumának résztvevői az intézet hosszú beszédében is erőteljes felhívásokat intézett az erőszak sújtotta területek érdekében. Ahogy azt pápasága kezdete óta már többször is tette, megújítja a háborúk befejezésére irányuló felhívását, hangsúlyozta a bíboros. Mi mindig rendelkezésre állunk, hogy teret is biztosítsunk ehhez. A közvetítésről beszélni túlzás, leginkább a jó szolgálatokról, a találkozó elősegítéséről van szó, tette hozzá. Ugyanakkor nem akarunk beavatkozni más, folyamatban lévő kezdeményezésekbe. A szentszék álláspontja az, hogy igyekszik közelebb hozni a feleket egymáshoz ahelyett, hogy további megosztottságot teremtene, fejtette ki a vatikáni államtitkár. Megerősítette, hogy eközben továbbra is aktív az a mechanizmus, amelyet Matteo Zuppi bíboros missziója indított el és erősített meg. Ez néhány erőszakkal Oroszországba hurcolt ukrán gyermek hazaszállításához is vezetett. Főként a nunciatúrákon keresztül a nevek kicseréléséről, majd a helyszíni ellenőrzésekről és a válaszokról van szó. Ezeknek a gyerekeknek a száma nagyon vitatott, de a lényeg az, hogy apránként visszatérjenek családjaikhoz, otthonaikba, szeretteikhez. A Közel-Keleten is a pápa és a szentszék folytatja ugyanazt a vonalat, amelyet Ferenc pápa követett, vagyis folyamatosan felhívást tesz a gázai konfliktus befejezésére, a túszok szabadon bocsátására és a humanitárius segítségnyújtása a Gázában. Ezekben a kérdésekben határozottan felszólaltak a komoly beavatkozás érdekében a konklávi előtti kongregációk során, miközben aggodalmuknak adtak hangot, hogy a Közel-Keletről eltűnnek a keresztények. Tehát válaszokat kell találnunk erre a nagy problémára, amely mindannyiunkat egy kicsit gyötör. Parolin bíboros átsiklott a konklávi előtti és alatti megbeszélésekkel kapcsolatos kérdéseken. Ne tegyenek fel olyan kérdéseket, amelyeket vissza kell utasítanunk, mondta mosolyogva a bíboros. Ehelyett az újonnan megválasztott pápa alakjára összpontosított, aki nagyon pozitív megjegyzéseket és reakciókat kapott. Nagyon derűs modorban mutatkozott be. A béke embere, aki békét akar, és aki a békét pontosan azokon a hidakon keresztül építi majd, amelyekre a hívekhez intézett első szavaitól kezdve emlékeztetett. Végül a bíboros válaszolt arra a kérdésre, hogy hová vezethet Leó pápa első útja. Níciára gondolok, mondta. Ez egy fontos pillanat a katolikus egyház és az ökumenizmus számára. Minden bizonnyal terben volt, hogy Ferenc pápa ellátogat oda. El tudom képzelni, hogy Leó pápa is ugyanebbe az irányba fog haladni. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megjelent a fiatal gazdákat támogató felhívás. A magyar mezőgazdaságban a generációváltás segítése kiemelt ügy, ugyanis a fiatalok nélkül ez a szektor sem maradhat versenyképes. Ennek egyik kiemelt eleme a 79 milliárd forintos keretösszeggel megjelent, visszanemtérítendő támogatást kínáló felhívás, melyre a kérelmeket 2025. július 16-ától lehet benyújtani. Jelentette be Viski József, az Agrárminisztérium Agrár- és Vidékfejlesztési Támogatásokért felelős államtitkára a Szaktárca szombati közleménye szerint. Viski József ismertette, hogy a közös agrárpolitika keretében az Európai Uniós társfinanszírozásból megvalósuló fiatal mezőgazdasági termelők elindulásának és beruházásainak támogatása című felhívásra azok a 18 és 40 év közötti fiatal mezőgazdasági termelők nyújthatnak be pályázatot, akik van államilag elismert vagy honosított mezőgazdasági jellegű végzettségük, legfeljebb 5 éve alapított mezőgazdasági üzemet vezetnek, és a felhívásban meghatározott üzemméretekkel rendelkeznek, írták a közleményben. Delegációk közlekedése miatt lezárásokra kell számítani a jövő hét elején Budapesten, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. Azt írták, a szakaszos és időszakos lezárások hétfőn, kedden és szerdán az első, az ötödik, a hatodik, a tizenegyedik, a tizennegyedik és a tizenötödik kerületet érintik. A delegációk közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus zárást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol és ameddig a védett járművek áthaladása miatt feltétlenül szükséges. A tájékoztatás szerint a közlekedőknek a Liszt Ferenc repülőtérre bevezető, illetve az onnan kivezető útszakaszon, továbbá egyes budai és belvárosi szakaszokon, egyebek mellett az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Széchenyi téren, a Március 15-e téren, a Krisztina körúton, a Szent Gellért rakparton, a Lánchídon és az Erzsébet hídon, valamint a budai várban és környezetében kell lezárásokra számítaniuk. A kadétképzés egy sikertörténet, és egyre több városban veszik fel képzési kínálatukba a középiskolák, mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Baján. Simicskó István, aki egyben a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője, a Bajai Honvédelmi Sportközpont fennállásának harmadik évfordulója alkalmából rendezett családi napot egy olyan találkozási lehetőségnek nevezte, amely a katonai hivatás iránt is fölkeltheti a pályaválasztó fiatalok érdeklődését. Mint mondta, a Honvéd Kadét programra 2017-ben még mindössze 3 középiskola jelentkezett, mára azonban már 172 oktatási intézménnyel van szerződése a Magyar Honvédségnek, és már Baján is működik kadétképzés. Országos aláírásgyűjtési akciót indított a Jobbik Magyarországért mozgalom annak érdekében, hogy parlamenti vizsgálóbizottság keresse a devizahitelkárosultak megsegítésének lehetőségeit, jelentette be Budapesten sajtótájékoztatón az akciót kezdeményező Z. Kárpát Dániel. A Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, pártja másfél évtizede kiáll a devizahitelkárosultak mellett, és úgy látják, az Európai Unió bíróságának nemrégiben hozott egy magyar devizahiteles számára kedvező döntése lehetőséget ad arra, hogy újranyissák a sok százezer embert érintő ügyet. A Balaton régió mobilitási feltételeinek javítása nagymértékben megkönnyíti a térségben élők életét, és turisztikai szempontból is óriási jelentőségű, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Balaton mobilitása című konferencián Balatonfüreden. Navracsics Tibor az Üdülő régió fenntartható térségi mobilitási tervének bemutatásáról szóló konferencián kifejtette, hogy miközben mindenki egységként gondol a Balaton térségére, ez korán sincs így. Komoly nehézséget jelent eljutni az északi partról a déli partra, említette példaként. A miniszter felidézte, hogy milyen fejlesztések történtek az elmúlt években, melyek segítették az eljutást az ő régióba. Azt azonban eddig nemigen vizsgálták, hogy milyen térségi közlekedési problémákkal küzd a Balaton. Ezt a hiányt pótolja most a Balaton Fejlesztési Tanács, tette hozzá. Végül az időjárásról. Vasárnap napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok is kialakulhatnak, erős lesz az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma május 18-án Erik és Alexandra napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnapok eredetét. Az Erik germán eredetű név jelentése nagyra becsült, más magyarázat szerint jelentése egyedül. Az Alexandra, a görög-latin eredetű Alexander férfi név női párja, jelent harcra kész, az embereket oltalmazó. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól. We'll be right back.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Szent István Rádió kalendáriuma következik. 1978-tól a mai nap a múzeumok nemzetközi napja, ma van az internet világ napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1796-ban született Svídel József honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyike. 1807-ben született Vállas Antal magyar mérnök, matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1822-ben született Bókai János magyar orvos és sebész doktor, szemészorvos, egyetemi tanár, gyermekgyógyász, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtője. 1844. május 18-án született Mészői Géza, magyar festőművész. 1869-ben látta meg a napvilágot Nagy Sándor magyar festőművész, grafikus. 1888-ban született Petró Kálmán magyar ügyvéd, kormányfő tanácsos, országgyűlési képviselő. 1900-ban született Ratkovszky Ferenc, Kossuth Díjas magyar gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1920. május 18-án látta meg a napvilágot Karol József Wojtyla, a későbbi Szent II. János Pál, lengyel származású pápa. 1930-ban született Varga Gyula Jászai Mari Díjas magyar színművész, a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja. 1933-ban született Páskendi Géza, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, költő, drámaíró. 1937-ben ezen a napon született Lászlófi Alader, Kossuth Díjas erdélyi magyar író, költő. 1959-ben született, ma ünnepli születésnapját, Galla Miklós, magyar humorista, zenész. Szintén születésnapos Lackfi János, aki 1971. május 18-án született, a József Attila díjas magyar íróköltő tanárnak is boldog születésnapot kívánunk, Isten éltesse sokáig. Ahogy az 1976-ban ezen a napon született Grecsó Krisztián, József Attila díjas magyar költőt, írót. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 526-ban halt meg Szent Első János pápa. 1954-ben hunyt el Lénárt János magyar ügyvéd, hódmezővásárhelyi városi politikus, országgyűlési képviselő. 1981-ben távozott közülünk Ferenc László magyar színész, pantomim művész. 2005-ben hunyt el Pongrácz Gergely, a Korvin közi felkelőcsoport parancsnoka az 1956-os forradalomban. Nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 1514-ben Dózsa György, a keresztes advezére Cegléden kiáltványt bocsát ki, melyben az egész jobbágyságot felkelésre szólítja. 1521-ben a magyar-török háború kezdete volt, első Szulejmán hadat üzent második Lajosnak. 1804-ben ezen a napon Bonaparte Napóleont a francia szenátus császárrá nyilvánította első Napóleon néven. 1944-ben ezen a napon Mertonáron római katolikus püspök a kolozsvári Szent Mihály templomban elmondott beszédében megdöbbenését fejezte ki a zsidó ellenes intézkedések miatt. 1972-ben volt a Csertő utcai paneltűz, Budapest addigi legsúlyosabb tűzesete, 7 halálos áldozatot követelt. 1990-ben ezen a napon rehabilitálták Mindszenti József bíboros herceg prímást. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Amit nem szeretnél látni, mit végignézni fáj. Látod akkor is, hogyha nem szabad, míg csak szétszakad a én már láttam a téboly démonát, a kő talapzatán. Én már láttam a hazugság roskatag oszlopát, és őket is láttam már, akik hittem. Sure. láttam, nem várt gyereket, kinek nem jutott már szeretet, s a port vigyorgó felnőttek közt tanulta, hogyan kell élni, és láttam én, nem tudom mi. Aki mindent látott, s nyugodtan lép, mert tudja, hogy a semmi felé tart, és a kő, és a sárguló zöld, az ablaktalan ház, és a feltébet fő, nekem minden együtt ő, aki hasonlított rám, kiben nincsen több erő, akit szeretni már nincs idő, nincs idő, nincs.
Mondok imád én, egy hosszú nap. nap végén. Ha felhajtom régen kívült kávét, csak érted, mondok, imád én. Ez így lesz, míg élek, a szívemben ér. Hát jöjj és szeretsz, ez így lesz, míg élek, a szerelem él. És hív, hogy követ, ez így lesz, míg élek, már mindörökké. Szeress, hálát, hallod az imád, egyetlen szót mondj rá, mondd, hogy te is válsz, szeretés válszám. Nekem drágám, mert számomra nincs más, sajtad kívül már, kérlek szeress hálát. Hallod az imád, egyetlen szót mondd rá, mondd, hogy te is válsz, szeretsz és válsz rá. Nekem drágám, mert számomra nincs más, rajtad kívül más.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kis